Te mikor voltál utoljára tüdőszűrésen?
Azonnal megfog a kérdése. Figyelj, nem tudom. Szerintem 5 éve legalább.
Hát én
voltam egy menedzser szűrésen pár
szerintem
éve.
Én meg inkább 15, és most úgy jutott az egész eszembe, hogy a házi orvosom kérdezte meg, hogy én mikor voltam, és bevallottam őszintén, hogy már idejére sem emlékszem, úgyhogy gyorsan el is rohantam hozzánk, és 5 perc alatt megcsináltunk.
És te ott dolgozol.
Igen, és ott megcsináltunk pillanatok alatt egy röntgent, és hál' Istennek minden rendben van, de ettől függetlenül egy picit izgultam, úgyhogy...
Ez a cipész cipője, nem?
Igen, de hát valahogy ez az egész röntgen, meg tüdőszűrés, ugye egy kicsit
kikopott a szokásaink
az életünkből. Tulajdonképpen azt se tudjuk mindannyian, hogy ez kell-e még, vagy nem kell még.
Hát még, érted most azt, hogy még kellett, tehát hogyha 10 éve vagy 20 éve kellett, akkor nyilván most is kell valami helyette, csak engem az érdekel leginkább, hogy vajon mennyit fejlődött ez a technológia. Na de ebben fog segíteni a vendégünk, dr. Maurovics Horváth Pál, aki már itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Na, mindenkit. Jó, kezdjük ott, hogy a képalkotó diagnosztika most 2023-ban hogy áll ahhoz képest, ami mondjuk 20 évvel ezelőtt volt? Mennyit fejlődött?
Hát a 20 évvel ezelőttihez képest rengeteg fejlődés történt igazából.
Tehát akkor Robertnek lesz meglepetése is. Magyarul.
Néhány év alatt is rengeteget fejlődik az orvosi képalkotás. Talán ez a leginkább és leggyorsabban fejlődő szakterülete az orvoslásnak, hiszen nagyon sok géppel, berendezéssel dolgozunk. Nagyon erős ugye az IT oldala a képalkotásnak. Az elmúlt években abszolút erőteljesen bejött a mesterség és intelligencia, szinte a mindennapjaink részévé vált. Már a Semmelweis Egyetemen is, az orvosi képalkotó klinikán praktikusan mint copilot vagy mint társ leletezőként használjuk. És hát ugye 20 évvel ezelőtt igazából ugye az ablak előtt nézegettük a röntgen képeket, vagy lámpa előtt, hát az már rég a múlt, azóta abszolút minden digitális, tehát praktikusan az okostelefonunkon is rá tudunk nézni a képekre, és hát a képalkotás pedig háromdimenziósá vált, négydimenziósá, funkcionális képalkotás, anatómiai képalkotás, olyan részletességgel, ami 20 évvel ezelőtt praktikusan elképzelhetetlen lett volna.
Még mielőtt rámegyünk a technikai részletekre, meg a különbségre, ami a CT, MR, PET-CT, meg azóta van-e más, beszéljünk még egy kicsit arról, hogy kell-e járnunk évente, mert mi még azt tanultuk meg, mondjuk gimnazista koromban ez volt, hogy évente kell járni mellkasröntgenre. Most is van-e ez a kötelezség, és hogy szankcionálható-e az, aki esetleg ezt megszegi? Tehát már ketten vagyunk a stúdióban egyébként, hogyha ez így van.
Vannak munkakörök, ahol kötelező az évente részt venni tüdőszűrésen. Most az európai útmutatás abszolút afelé tereli a tüdőszűrést, hogy alacsony dózisú CT-vel végezzük, hiszen ez sokkal informatívebb, mint a röntgenfelvétel, és hát ugye ez irányba megy a szűrőprogram is. Valószínűleg Magyarországon is 1-2 év múlva a kormányzat be fogja vezetni, hiszen ez sokkal költséghatékonyabb, nagy klinikai vizsgálatok igazolták, hogy életévek nyerhetők korai diagnózissal, ha egy tüdőrákot korai stádiumban elcsípünk, akkor ott akár 70-75%-os is lehet az 5 éves túlélés, míg hogyha egy késői stádium, akkor ott sajnos már 10% alá csökken ugyanez a valószínűség.
Mindettől függetlenül ugye azért a röntgent is ugyanúgy használjuk bizonyos diagnosztikai eljárásokban jelenleg is.
Abszolút a röntgent is használjuk, ugyanúgy a tüdőröntgen a mindennapjaink része, de a csontrendszer, vázrendszer, ízületek gyönyörűen leképezhető röntgennel is. A röntgen, a klasszikus röntgen, ugye a klinikánkon is számos abszolút high-tech, legmodernebb röntgenberendezés érhető el. Tehát van például 2 olyan mesterséges intelligenciával támogatott röntgenünk, ami a második és a harmadik volt Európában. Tehát ezek a röntgenberendezések praktikusan félig meddig önállóan tudnak diagnosztizálni 10-12 különböző kórképet. Ha valami akut eltérés, például a lég mellett azonosítanak, akkor jelzik a radiológusnak, hogy figyelem, ezt a leletezési sor elejére kell venni, mert itt egy akut eltérés ábrázolódik. Tehát ez a technika is nagyon sokat fejlődött, annak ellenére, hogy egy régi konvencionális, ugye 20 évvel ezelőtt is voltak röntgenberendezések, az elv ugyanaz, csak ezek még kisebb sugárdózissal dolgoznak, pontosabb képet adnak, és hát ugye ott van a szoftveres rásegítés, a mesterséges intelligencia.
Az újabb képalkotó diagnosztikai eljárások azok tulajdonképpen a röntgenből nőttek ki, vagy valahogy elindult egy teljesen másfajta megvalósítás?
Hát egy részük,
CTMR, amire beszélünk.
Igen, egy részük a röntgenből nőtt ki, mint például a CT-berendezés, és ugye itt is, ha csak a 20 évet nézzük, igaz? Tehát 20-25 évvel ezelőtt hát álmodni mertünk arról, hogy nagy felbontásban le tudjuk fényképezni a szívet, és bele tudunk nézni a koszorú erekbe. Tehát nagyjából 20 éve indultak az első szív-CT-k, tehát amikor még ugye nagyjából kellett egy 40 másodperces légzés visszatartás, tehát praktikusan szoktunk viccelődni vele, hogy búvárokat meg tűzoltókat tudtunk vizsgálni, mert ugye addig vissza kellett tartani a levegőt, és hát a felbontás a képeknek is nagyjából egy milliméteres volt. Most ahhoz képest a legmodernebb CT berendezésekkel meg abszolút 1-2 másodperc alatt tudjuk lefényképezni álló helyzetben a szívet, és a csúcs technológiával 0,2-0,1 milliméteres, tehát majdnem 100 mikronos felbontással tudjuk ábrázolni a koszorúereket, ugye a koszorúerekben látható lerakódásokat, vagy plakkokat, és hát ez mondjuk 30 éve, 40 éve meg elképzelhetetlen volt, hogy egy mozgó szervet, ugye? Tehát mozgó szervet, amin 2-3 milliméteres kicsi csövecskékbe akarunk belenézni, hogy ez valaha kivitelezhető lesz.
De érdekes.
Igen, és ez most már a napi rutinunk részévé vált, és igazából nagyon sok betegnél például a szívkatéterezés elkerülhető, és bele tudunk nézni a koszorúerekbe ezekkel a berendezésekkel, és meg tudjuk például mondani, hogy valakinek lesz-e infarktusa a következő 5 évben, vagy nem.
Kell-e ehhez beutaló, vagy valaki úgy gondolja, hogy fogja magát, és akkor ezt meg akarja
hetente.
Saját, hát ha nem is hetente, de időnként meg akarja ezt nézetni, mehet ez így, vagy mindenképpen kell valami szakorvosi indikáció hozzá?
Az jó, ha van egy szakorvosi indikáció, ha a beteg úgy érkezik hozzánk, hogy nincsen, akkor azért mi, ha nincs szakorvosi indikációja, akkor mi azért megnézzük a indokoltságát a vizsgálatnak. Ugye volt, amikor indult az egész program, akkor szerettek volna például az egész családnak a 4 éves gyerektől, a 90 éves nagypapáig mindenkinek egy szív-CT vizsgálatot kérni. Ugye ez nem mindenkinél indokolt ez a vizsgálat, tehát itt kell egy bizonyos kockázat, tehát nyilván 40 év fölött jön szóba leginkább, vagy hogyha esetleg vannak nagyobb kardiovaszkuláris rizikók, mint például a dohányzás, vagy halmozott családi előfordulása a szívinfarktusnak, magas vérnyomás, akkor akár 35 éves kor fölött is megcsinálható ez a vizsgálat, de alapvetően 40-45 éves kor felett, és a jelenlegi irányelvek szerint mellkasi panaszok esetén ez a vizsgálat abszolút kivitelezhető. Nagyon sok nyugat-európai országban történnek, és mi is végzünk igazából akár magasabb kockázat mellett panaszmentes betegeknél is szűrőjelleggel. Ez még jelenleg ugye nem a napi standard, de olyan gyorsan fejlődik a technika, hogy a irányelvek nem feltétlenül tudják lekövetni ugye az ajánlásokat. Tehát egy nemrégiben publikált dán vizsgálatban, tehát annak, akinek itt most panaszmentesekről van szó, tehát találtak a koszorúerekben plakkokat, szűkületeket, 8-9-szeres rizikót mértek a szívinfarktusra panaszmentes egyéneknél. És ezt igazából csak szív-CT-vel tudunk ilyen részletes képet kapni a koszorúerekről, vagy pedig a másik, ugye az invazív vizsgálat, amikor katéterezünk, és vékony csövet vezetnek be az intervenciós, vagy invazív kardiológusok a szívig a koszorúerekbe, és ott speciális technológiákkal bele lehet nézni a koszorúérbe. De hát az egy invazív módszer, az leginkább ugye már a súlyosabb állapot, vagy akut érkatasztrófa esetén koszorúér szindróma, infarktus esetén jön szóba.
De akkor itt az előzőre visszatérve, tehát ott ez egy ilyen szúrópróbaszerű, gyakorlatilag szűrővizsgálat volt, és így állapították meg azt, hogy mennyi esélye van valakinek, mint amin érszűkületre, de hogyha ez mondjuk nem derül ki, mondjuk nem mondja egy orvos, attól függetlenül, akkor itt jön be az, hogy valaki elmegy önszorgalomból, és akkor egy szűrővizsgálatot csinál. Tehát akkor ezért mondta azt, hogy megnézik azt az indokoltságát egy ilyen vizsgálatnak.
Igen, megnézik az indokoltságát, és a vizsgálat abszolút kivitelezhető. Ugye a modern gépekkel majd szerintem érdemes beszélni az új speciális CT gépünkkel, ami a képalkotó klinikán elérhető, az egyetlen az országban. Hmm. Ezzel abszolút mi...
Mekkora a várólista? Hadd kérdezzük egy-egy gyorsan.
Hát az a szerencse, hogy összesen 5 CT berendezésünk van, tehát tudjuk úgy csoportosítani a betegeinket, hogy ne legyen túl hosszú a várólistánk, és azokat a betegeket csoportosítjuk erre a speciális gépre, ami az úgynevezett fotonszámláló CT, akik ugye leginkább profitálnak ebből a képalkotásból.
Beszéljünk egy picit a technikai részletekről, jó? Mert ugye egyrészt én nagyon szeretném, hogyha külön tudnánk választani röviden és közérthetően a röntgen, a CT, az MR és a PET-CT közti különbséget. Tehát, hogy ezek melyik mire való?
A CT-ről már picit beszéltünk, igen, hogy ez egy abszolút ugye, egy anatómiai képalkotó módszer, tehát nagyon nagy térbeli felbontással tudjuk például ugye említeni, de akár négydimenziós, tehát mozgóképeket is tudunk vele készíteni, bele tudunk nézni a koszorúerekbe, de ugye a CT képalkotás azt gondolom, hogy most a leginkább a igáslova a radiológiának, mondhatjuk így is, tehát rengeteg CT, több mint 150-200 vizsgálatot végzünk egy nap, tehát az onkológiai indikációk mellett a mellkas gyönyörűen ábrázolható tüdő, ugye szólt a tüdőszűrésről, alacsony dózisú CT-vel bele tudunk nézni a tüdőbe, háromdimenziós képeket rekonstruálni, és hát nagyon nagy előnye a CT-nek, hogy ez egy valódi háromdimenziós adathalmaz. Tehát miután elkészült a kép, ezt azt követően bármilyen síkban bele tudunk nézni az emberi testbe vagy a testrészekbe, és így például a onkológiai daganatos betegek utánkövetésében nagyon gyakran használjuk a CT-t. Trauma baleseteknél nagyon gyors képalkotás, tényleg másodpercek alatt szinte az egész test leképezhető.
Ugye az MR az, ami a teljes testes vizsgálat?
Nem teljes, ott is régiókat vizsgálunk, a teljes test az bonyolultabb lenne, hosszú ideig tart. Egy MR vizsgálat általában sokkal tovább tart különben, mint a CT, és az MR vizsgálat az, ahol ugye betegek szoktak panaszkodni, hogy egy kicsit zárt tér, az egy szűkebb, fánk alakú berendezés, a CT az egy nagyobb karika praktikusan, tehát hogy ott nem jellemző, hogy a betegnek bezártság érzése legyen. Viszont az MR-rel teljesen más információ kapható, sokkal inkább ugye tudunk szövet, specifikus információt kapni, például különböző daganatos eltéréseket pontosabban le tudunk írni, hogy ez jó indulatú, rossz indulatú, morfológiát és funkciót is tudunk nézni, például a szív esetében inkább a szív izomzat, ha a kérdés, akkor az MR vizsgálat, ha a koszorúerek, akkor az pedig inkább CT vizsgálat.
És a daganatos megbetegedéseknél pedig akkor következik a PET-CT, mint egy viszonylag új és fejlett technológia.
Így van, igazából mind a három technológiát alkalmazzuk a daganatos betegeknél. A PET-CT megint csak egy nagyon modern, ugye ez a pozitron emissziós tomográfia, itt izotópot használunk, és a daganatos szövetnek van egy daganatos szövet, az több energiát használ, több cukrot vesz fel, és hát ez ugye ez az a pirosan világító eltérés a PET-CT képeken, ami ugye jelzi, hogy itt van egy nagyobb aktivitás, egy nagyobb szöveti aktivitás, ami utalhat például daganatos eltérés.
Ha már a PET-CT-nél járunk, ugye ez egy nukleáris medicina technológiára épül, de ugye ez mire jó pontosan? És nem veszélyese? Mert ugye a nukleáris szónál állandóan megijedünk, és hogy a betegre veszélyese, meg az orvosra, aki egész nap ott van.
Ezek az új gépek már nagyon pici sugár terheléssel dolgoznak.
That's what she said. Ez az, amit mondott, ezek a famous last words, vagy that's what she said.
Igen, de hát ugye itt azért nem erről van szó, itt jelzett cukormolekulát alkalmazunk, tehát ezeket veszik fel a daganatos eltérések, vagy a gyulladásos szövetek, és ez icipici koncentrációban képes, ezek nagyon érzékeny berendezések, képesek kimutatni ezeket a aktivitásokat a gépek, és hát ugye olyan pici dózist használunk, ami utána néhány óra alatt lebomlik igazából.
A PET-CT-nél is lehetséges az, hogy valaki mindenféle orvosi indikáció nélkül kérjen egy ilyen vizsgálatot, és hogyha igen, akkor mennyi időnként van értelme egy ilyet csinálni újra?
Mennyi időnként szabad egyébként? Még szabad, az is, hogy mennyi időn belül ne jöjjön vissza a beteg egy ilyenre?
Itt vannak ajánlott dózisok, tehát hogy mennyi az, amit egy évben egy beteg például elszenvedhet, úgymond. Tudni kell róla, hogy ugye csak az, hogy járkálunk kint, vagy egyáltalán, hogy itt élünk a Földön, ez jár némi nemi sugárterheléssel. Általában ugye a háttérsugár az 3-4-5 millisievert, Pécs, Uránváros lehet, hogy picivel több, 5-6 millisievert. Tehát ez az az éles sugárterhelés, amit mindenképpen ugye elszenvedünk, és hát ehhez képest például egy CT-vizsgálat, egy szív-CT-vizsgálat 2-3 millisievert dózist jelent, vagy egy PET-CT-vizsgálat mondjuk 5-6 millisievert. De ugye mindig attól függ, hogy mit vizsgálunk, mi a kérdés, mennyi izotópot kell használni. Az MR-vizsgálat viszont ugye mágneses teret alkalmazott, nincsen sugárdózis.
Szóba
és
került.
Hát ugye szó volt még a mellkasöngen, bocsánat, hogy ez egy nagyon kicsi sugárterheléssel jár. Például egy Budapest-New York retour repülő, az nagyjából 2 mellkasöngen sugárdózisnak felel meg, hogy ott kicsit magasabban haladunk a légkörben, ott nagyobb a háttérsugárzás, tehát az nagyjából egy mellkasöngen, míg átérünk az Atlantiót.
Wow. Ezt a 2x10 órát akár erre is ki lehetne használni. Szóba került már az előző gondolatok valamelyikében a mesterséges intelligencia, ami már része, és nyilván egyre inkább része lesz a orvosi képalkotó diagnosztikának. Hol áll ez a folyamat jelen pillanatban, és hova juthat el? Már amennyire persze láthatunk előre egy ilyen elképesztő tempóban gyorsuló világban azt, hogy mi lesz 2 év múlva, 4 év múlva, 6 év múlva. Hogy látja ezt egy szakember?
A radiológusok száma egyszerűen nem képes lépést tartani a képalkotási igénnyel, tehát praktikusan az egyetemen nincs olyan beteg, akinél ne történt volna valamilyen képalkotás, ahhoz, hogy pontosabb diagnózishoz jussunk, vagy egyáltalán, hogy személyre tudjuk szabni a terápiát. És hát ugye ez a rengeteg adat, ami keletkezik napi szinten a klinikán, ez ugye emberi aggyal egy idő után kezelhetetlenné válik, és ezért mindenképpen szükség lesz arra, hogy mesterséges intelligencia, vagy valami okos algoritmusok támogassák a radiológus munkáját. Ugye a mesterséges intelligencia nem fárad el, tehát mindig nagyon magas teljesítményt tud nyújtani, nem unja el a CT-leletezést. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy igazából a rutin feladatokat, azokat át fogja venni a mesterséges intelligencia néhány éven belül, és a bonyolult kázusok, a bonyolult esetek, ahol tényleg egyedi megoldásokra van szükség, ahol tényleg komplex esetről van szó, ott lesz fontos szerepe a radiológusnak. Továbbá ugye a társzakmákkal való kapcsolattartás, a konzultáció, vagy a beteggel való konzultáció, tehát azt is radiológusok fogják végezni, és a rutin, úgymond unalmasabb feladatokat, azokat meg átveszi a mesterséges intelligencia.